Bal kettes, jobbról egy koncert. Nagy fék, jobb három, absztrakt tárlat, óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
Kulturrally. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kulturrally. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén.
Köszöntjük a kedves hallgatókat, ez itt a Kulturrally Mezei Dániellel.
És Pár Julcsival.
Két kiváló vendégünk a stúdióban. Nagy tisztelettel köszöntöm Szűcs Nelli, Jászai Mari díjas magyar színművésznőt. Szervusz Nelli, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást.
Sziasztok, és köszöntöm a hallgatókat.
És nem vagy egyedül, mert hogy Trier Zsolt, friss Kossuth díjas színművész is itt van velünk, aki a párod, azért ezt tegyük hozzá. Gratulálunk a Kossuth díjhoz.
Nagyon-nagyon szépen köszönöm, és én is mindenkit üdvözlök.
Hölgyeké az elsőbség, Nellihez fordulok, mert veled van most egy nagyon friss élményem. Bár Zsolttal feküdtünk az elmúlt fél évben, Hadik András, a fiam, a 9 éves fiamnak az új isteni szereplő az életében, de ezt majd egy picit hagyjuk későbbre a szerepekhez. Viszont a múltkor pörgettem a telefonomat, útközben voltam, és egy TikTok videóban elém pördült a Petőfi zenei díjátadó gála, ahol egy olyan energia bomba performance-t lenyomtál, Nelli, hogy így hívtam is a Danit utána, hogy ezzel a nővel én szeretnék találkozni. Tehát ezt nem hiszem el. Tényleg a hobó, aki azért tudjuk, hogy nem egy ilyen nagyon anyámasszony katonája alkat. Én azt láttam a hobónak a testbeszédén, hogy így félelem, és elképesztő energia sokkolás az, amit így tudtál abban a hetedikben megmutatni.
És még mindig nem engedünk megszólalni, mert utána ez úgy ment, hogy én utána megnéztem a Fedáksárit, ugye a te darabodat veled a főszerepben, Zsolt ajánlására, és akkor én mondtam Jolcsán, hogy nekem nagyon tetszett, nagyon érdekes volt, nagyon megható volt, szomorúan bizonyos pontokon. Utána kaptál egy Kossuth díjat, és akkor mondtam, na jó, akkor most gyertek be a stúdióba.
Ezek az isteni jelek.
Hobóval régi kapcsolatunk van, ugye még Beregszászon voltunk akkor, amikor megcsináltuk vele Vigyánsz Katalin rendezésében a Vadászat című lemezét, de egy előadást csináltunk. Tehát nem csak egy sima koncert volt, hanem egy előadást sikerült kreálni belőle. És hát sokáig játszottuk a Beregszász Színházzal, csak hol a Pepsi-szigettől kezdve, Kapolcson. Azután, amikor átmentünk Beregszászról Debrecenbe 2005-ben, ott megint felújítottuk a dolgot, megint egy kicsit átalakítva, megint megrendezte Attila a Vadászatot, tehát nagyon régi barátság fűz egymáshoz, sőt, ő írt nekem egy darabot, a Marina Vladé és Viszocki szerelméről szólt ez a darab, a Sebzett Hattyú, ez volt a címe, és akkor ketten játszottuk ezt a darabot, úgyhogy nagyon büszke vagyok arra, hogy valaki nekem, az én számomra írt egy darabot. Úgyhogy én megtiszteltetésnek véltem azt, hogy engem felkértek, hogy az ő születésnapján én is részt vehetek, és nem én találtam ki, hogy melyik verset mondhatom, hanem ezt kitalálták, hogy ezt a verset nekem kell mondani. Hát nagyon izgultam, mint mindig, hogy jól sikerüljön, és hogy valamit átadjak ezzel a verssel.
Hát szerintem maximálisan sikerült, tehát nekem egy telefonképernyőn keresztül, így hol a borsózás, hol a lúdbőrözés, hol a hideg futkosott, hol könyvbelábadt a szemem, pedig nem is egy női vers, tehát hogy nem az a klasszikus, amit egy nő szájából kapok meg, és te valami olyan érdekes érzett kombinációkat tudtál abban ott megvalósítani, ami szerintem egy nagyon különös dolog. Van olyan szerep az életedben, amiben nehezen érkeztél meg? Ezt most egy kicsit azért is csatolom ide, mert hogy nem minden annyira egyértelmű talán egy színész életében, hogy...
Hát ha minél nehezebb valami, és mégis megbirkózol vele, annál érdekesebb lesz a dolog. Vigyánszki Attilától azt tanultam, hogy soha ne a könnyű dolgot válasszuk. Soha ne a könnyű utat válasszuk. Akkor nem értettem, akár 17 éves voltam, amikor találkoztam vele először. Hát utána megértettem, mert utána jön az az ajándék. Ha tényleg komolyan gondolok valamit, én tényleg fontos nekem az a dolog, akár az a, ez a vers, mert elő kell adnom, vagy egy előadás, egy szerep, és már tapasztaltam több alkalommal, akár amikor a Fedák Sárimmal foglalkoztam, mikor nehéz kerülsz, és mégis van benned kitartás, alázat, akkor a végén jön az ajándék. Úgyhogy bármelyik szerepre gondolok, tehát mindig úgy nyúlok hozzá, hogy a nulláról szeretnék indulni. Tehát nem az a tudás, ami bennem van, vagy már nem tudom hány szerepet csináltam addig, hanem a nulláról. Ez ugyanolyan, mint amikor teherbe esel, és hordozod a magzatodat. Tehát ugyanúgy teherbe kell esni a szerepeddel, és hordozni.
Hú, de izgalmas, ez egy tiszta lap igazából, akkor mindegyiknek indul
el szerepel? Igen, mert akkor tudsz talán, vagy van esély arra, hogy egy kicsit mássá válj. Nagyon nehéz kilépni önmagunkból, és megint egy új figurába valami újat mutatni, de ha meg sem próbálod, akkor természetesen nem fog sikerülni.
Zsolt, hallgatod Nellit? Gondolom, ti sokat beszélgetünk, mert párszor fölhívtalak, és akkor mindig együtt vagytok. Tehát itt vagyunk kint a teraszon, jaj, a kertből, most jöttünk be, jaj.
És hogy a színpadi szerepeket is megnézzük, azért ott is elég sokat
együtt,
vagytok
közös
együtt.
Közös játék is. Egy felütés azért engedj meg, mert mégiscsak ugye mondtuk, hogy friss Kossuth Díjas vagy, és azon gondolkodtam, hogy lehetne megközelíteni a Kossuth Díjat, hogy ne legyen közhelyszerű. És akkor arra gondoltam, hogy megkérdezem, hogy például, hogy milyen volt a Kossuth Díjas vacsora most így elsőre?
Hát nagyon-nagyon érdekes volt. Pezsgő buli volt.
Pezsgő buli?
Tényleg. Én azt gondoltam, hogy ez egy nagyon visszafogott, ilyen csendes, ott
protokoll
beszélgetnek. Igen. Erre egy végtelenül pezsgő buliba estünk bele.
Na, de tele van művészekkel, nem?
Mindenkivel beszélget, kacagnak, ölelgették egymást.
Hát itt emberek vannak.
Gratulációk.
De lényegét tekintve mindig kihűlt a kaja.
Amire gondosan ügyelnek, igen, hogy mindent jókor kapják. És
egyébként jó volt a kaja?
Igen, nagyon finom volt. Volt egy sütemény, az a desszert, csodát, nagyon finom volt. De amúgy minden finom volt, de az egészen lenyűgöző volt. És a vége felé egyszer csak énekelnek. És darra fakadtak.
Opera énekesek, hát vagy az együttesek,
akinek kedve volt.
Igen, mondjuk most a misztrálosok is megkapták, ők viszonylag könnyen be tudják vonni.
De én komolyan, én egészen le voltam tőle nyűgöző, mondom, ez így működik, nem meg se gondoltam, nem gondoltam.
És változik valami?
Semmi.
Egyébként?
Nem, az a pillanat van, amikor megkapod, van egy öröm, ami szerintem természetes, aki azt mondja, hogy nem örülne, vagy nem örül, az szerintem hazudik. Én biztos vagyok benne, hogy ez mindenkinek öröm, de aztán másnap ugyanúgy fel kell kelni, és ugyanúgy el kell kezdeni dolgozni. Ugyanúgy kell a szöveget tanulni, ugyanolyan nehezen tanulod a szöveget, ugyanolyan görcsökkel, mindennel lépsz a színpadra.
És Dobó István ugyanúgy izgul egy picit?
Hát hogy? Dobó István végképp izgul, mivel hogy be kell, hogy valljon, hogy fülesből csinálja az előadást, mivel hogy én ebbe beugrottam, és remélem majd Otto jön, és majd csinálja az előadást tovább. Én csak kisegítettem a színházat, ami természetes egy ilyen helyzetben. A dobó mindegyik, tehát nem csak a dobóféle, hanem az, amit nagyon hosszú évek óta játszunk, abba is az ember tele izgalommal megy a színpadra.
Hát mert van egy felelősség érzeted. Például játszottam a minap egy előadást, azt veszem észre, hogy kiszúrtam két embert, hogy ők már látták, sőt a hölgy négyszer látta az előadásomat. Tehát, hogy milyen felelősség van rajtad.
Szerintem ott voltam pont, mert így kiszóltál neki.
Igen, ez akkor volt, igen, ez a Fedák Sári. Bár szemüveg nélkül nem látok úgymond messzire, de ott ült az első sorban, és mindig ott ül, amikor látja. Tehát, hogy megint tudjál neki valamit adni, valamit varázsolni, hiszen azért jött el negyedjére is, mert valamit kapott ezen az előadáson keresztül.
Nekem volt olyan Roberto Zucco az Új Színházban 2000-2005 között, amikor ott dolgoztam, és öt boldog esztendőt töltöttem el az Új Színházban. Nekem volt olyan család, anyuka és a két lánya, akik minden Roberto Zuccot láttak.
Hú, ez nagyon tudok kapcsolni, nekem gyerekdarabjaim vannak, és van olyan darabom, amin minden egyes alkalommal eljön ugyanaz a család.
Csodálatos.
És tök cikinek érzem, amikor kicsit más szöveget énekelek, hiszen látom, igen, hogy a kislány ekkora szemekkel monitorozza folyamatosan, hogy most miért mondott a Julcsi néni valami mást. És hát igen, ez egy óriási felelősség, és valószínűleg ezt az izgalmi állapotot is... Ami azért, valljuk be, azért kell szerintem egy
igen,
picit a színpadra lépéshez,
nem? Anélkül nem működik.
Te izgultok egyébként most így ennyi év után?
Én nagyon.
Én is.
Ez engem meglep, mert arra gondolna az ember, talán a hallgatók közül is sokan, hogy
azért
hát,
is.
Hogy gyakorlott színpadi, drámai színészek vagytok, filmszínészek vagytok.
Bocsánat, hogy szabadba vágtam, azért is veszem fel az utolsó pillanatban például a ruhát, mert mindenemmel valahogy húzom, halasztom, és akkor van egy pillanat, amikor már fel kell vennem, és onnantól nincs megállás, onnan le kell játszani, bármi történik.
Lehet, hogy akkor rutinból nem is lehet igazából valaki erős színművész?
Szerintem biztos, hogy van olyan is, akinek nagyon erős rutinja van, és azzal is fantasztikus dolgot tud csinálni, lenyűgöző tud lenni. Én biztos, hogy nem ez a típus vagyok.
Szintén egy darabból derült ki számomra, hogy nektek a szakma, a színészet, a színművészet az nagyon fontos, ugye? Tehát, hogy ti úgy éritek a mindennapjátokat, hogy szent dologról beszélünk.
Igen, nekünk ez így egy nagy gömb az egész, ugyanúgy, mint a család, a gyerekek, mi egymásnak és a színház. Tehát ezt nem tudjuk ketté vágni. Tehát mi így vagyunk egészek.
Hát valójában magát a munkát, szeretjük. Ha nem is szent dolognak ként tekintünk rá, de nagyon fontos dolognak. Biztos van az életben olyan pillanat, amikor tényleg egy pillanatra szenté válik. Tehát volt már olyan előadás, amikor azt érezte az ember, hogy ezért érdemes csinálni. De igazság szerint azért mégiscsak egy szakma ez. Az ember úgy tekint rá, hogy csak szereti az ember a szakmáját. Tehát az én apám az szobafestő volt, és én azt láttam egész életemben, hogy ő soha nem nyafogott. Ő szerette azt, amivel foglalkozott. És ezt szerintem ezt visszük tovább. És ha én a saját gyermekeimnek is ezt tudom megmutatni, vagy ezt tudom átadni, de ez nem minden nap, tehát nem kell erről folyamatosan beszélni. Ez jobb, hogyha természetesnek tűnik, vagy válik
tehát
számára.
Tehát látják nap, mint nap a...
Az egy nagy dolog akkor.
A viszonyunkat.
Igen, ez mondjuk az igazság, hogy szerintem a művészekkel kapcsolatban mindig megjegyzik a külsősök, hogy hú, hát te azt csinálod, amit igazán szeretsz, ami a hobbid, oké, de hogy közben meg hol vannak a határok, és ez nagyon érdekel a ti viszonylatotokban, mert hogy házas párként is, és kollegális viszonyban is vagytok, hogy meddig tart a munka, és meddől tart a magánélet.
Erre majd fogok tudni kötni.
Én is.
Hát jó, mert te is egy hasonló.
Egy vagyok, csak néhány évben még korábban is gyűjtögetem a praktikákat.
Hát haza is szoktuk vinni úgymond a problémákat, uh-huh. Tudunk jókat vitatkozni is, sőt néha veszekedni is, mert ez is hozzájárul az együttléthez. Uh-huh. De itt szépen megbeszéljük, kiveszekedjük magunkat, akár kiszelel a dolog, és akkor megy tovább a családi élet, tehát.
Hát azért hogy mi nekünk ez a munkánk, és mi együtt dolgozunk, azért nem kell, hogy rámenjen az egész életünk, tehát és nem kell, hogy a gyerekek emiatt szenvedjenek.
De ezt most te annyira magától érthetődőnek mondod, és közben pedig annyi ember küszködik ezzel, hogy hogyan szelepeljen, hogy hogyan húzza meg a saját határait. Lehetséges, és ez csak egy költői kérdés, nem biztos, hogy ennek mentén közelítetek, de azzal, hogy ti szerepekben vagytok, és szerepekből járkáltok egyikből a másikba, talán könnyebben kezelitek ezt az élet praktikus helyzeteiben is?
Hát biztos, hogy ez is benne van. Én azt hiszem, igen, mert a szerepek, amikkel foglalkozunk, azok valamilyen szinten formálnak bennünket. Mm. De valahogy mindig vissza kell jönni, mindig észné kell lenni. És nekem például Nellyvel iszonyatos nagy, ha mondhatom így, hogy szerencsém van, mert soha nem volt rám irigy. Az előbb említettem ezt a 2000 és 2005 között az Új Színházat például. Ő ez alatt az idő alatt Helgát megszülte, Bertalant megszülte, közben csinálta a Beregszázi Színházat, én pedig a két város között, meg a család között.
Azért ez nehezített pálya.
Igen, de soha nem mondta azt nekem, hogy te miért vagy ott, én miért nem vagyok ott. Tehát semmiféle irigység soha nem volt benne, és ez szerintem ez nagyon, nagyon lényeges, mert nagyon sokszor azt hallani, hogy bizony, akár ez is tönkre tudja tenni egy-egy kapcsolatot, a családi életet.
Ja, van egy másik aspektusra ennek, látva titeket a színpadon, szerep közben, az elképzelhető? Vagy ti észrevesztek olyat, hogy bizonyos gesztusok, bizonyos hangsúlyok, azok itt is, ott is felelhetőek? Mert én láttam ilyen mozdulatokat, és arra gondoltam, hogy ez teljesen természetes. Hát együtt éltek, nem tudom hány évtizede.
Tehát, hogy egymástól...
Igen, hogy van neked is olyan, amit én láttam Zsoltnál, és most nem tudom, hogy honnan, kitől jön, és Zsoltinál is van olyan, ami tőled
Hát ez természetes
látható.
Szerintem, igen. Én észrevettem a revizorban egy
van,
dolgot.
Például.
Mondjuk nem is mondom, de az akaratlanul...
De mondhatod, mert akkor legalább ráerősítek még jobban.
De nem biztos, hogy rossz dolog.
Nem,
tehát, hogy ezek ilyen izgalmas mintaátvételek.
Igen, mert amikor megcsinálod, nem tudatosan így csináltad
van.
Meg.
Így van.
Vagy tudatosan.
Beléd épül.
Mondtad úgy a szöveget, ahogy ő egy másik előadásban.
Meg hát a szituáció, ami az anyagban benne van szituáció, ugye gondolkodol, van tapasztalatod, és ezeket a mindennapi akár az utcán, de oda-haza is, lásd, ugye itt van a gesztus, amit én valahol, tehát ez mi bennünk van, és ezt mi rögtön levetítjük, hát ezt nem kell magyarázni, ez egy természetes dolog.
Persze.
Ebből kifolyólag, ha van olyan szituáció, akkor hova szaladjak, hát csak haza, csak a gyerekkorba, csak ami velem történt, onnan jön
az
minden.
Az a bázis, igen.
Hát az biztos, hogy például a Debrecenben, ahogy éltünk és dolgoztunk, ott volt egy szomszéd professzornak az unokája, és egyszer csinált egy grimaszt, és én azt például valamit használom az előadásban, mert az olyan gyönyörű volt, amit csinált a kis...
De még pukként? Vagy melyik szerepetbe tudta beilleszteni a gyerek grimaszt?
A Mester és Margaritában, a nagy monológban, amikor megkérdezi tőle Margarita, hogy tetszik-e neki a virág, hogy és milyen virágot szeret. Aha. És én nekem nem tudom miért ott a mesterként nekem ez a gyereknek a grimasza ugrott be, és én attól nem tudok szabadulni.
Kulturrali. Művészet minden mennyiségben Pár Julcsival és Mezei Dániellel a Rádiókafén.
Szűcs Nelli és Csill Zsolt a Kulturali vendége, színművészek Pár Julcsival köszöntjük Önöket ismét. Kicsit gondolkodtam azon, hogy ugye mi Julcsival az elmúlt évben elég sokat jártunk határ mentén. Tudnám mondani, Lendvát, lehet Erdély, stb. Lehetne sorolni. Nektek mennyire meghatározó a mindennapjaitokban az, hogy ti azért beregszásziak vagytok? Most úgy kérdezem ezt, hogy Nellit láttam, és tudom, hogy meghatározom, mert láttam a Fedáksáriban, hogy mennyire meghatározó, de lehet erről, vagy hogy érdemes erről ma 2024-ben beszélgetni Magyarországon?
Én mindig is úgy tekintettem erre a dologra, hogy attól a pillanattól kezdve, amikor ugye eszmélni kezdtem, akkor én bennem nem volt ilyen, hogy határon túli magyar, meg benti magyar. Én azt éreztem, hogy én magyar vagyok, és az egészhez tartozom. Az, hogy most van fizikailag ott, van egy határ, drótkerítés, vagy sorompó, vagy nem tudom minek.
Sajnos pont erősebben, igen.
Igen, az számomra egyáltalán nem volt lényeges. Mint ahogy az sem lényeges például, hogy 340 kilométerre van Budapesttől az én falum, vagy a Nelli faluja, és hogy én azt, ha nincs háború, és reméljük, hogy minél hamarabb befejeződik az egész, az csak tőlem függ, hogy én ezt az utat hetente vagy havonta hányszor teszem meg. Meg akarom-e tenni ezt az utat? Haza akarok-e menni? Ez soha nem volt kérdés. Az, hogy az, hogy én egy egésznek vagyok a része, és én soha nem éreztem azt, hogy én határon túli lennék. Az más, hogy nevezhetjük Beregvidéknek, vagy van annak a világnak a...
Annak a kis mikrokulturális összetartozásán belül én, tud még.
Igen, ott vannak jellegzetességek. Mm. Van egy csomó negatív, és van egy csomó pozitív hozadéka az én életemben. Például az, hogy mi együtt tudunk élni nagyon sok emberrel, az biztos, hogy valahol ott tanultuk meg. Az belénk ivódott. Muszáj volt. A helyzet olyan volt.
Én félig orosz vagyok, félig magyar. Édesapám kiskatona volt, bár ő még magyarok alatt született, és amikor már kiskatona volt, ugye a nagy Szovjetunió, nagy Oroszországban megismerkedik édesanyámmal, elveszi feleségül, nővérem még ott születik, messzi Arhangelszk megyében, és ugye azért hazajönnek Kárpátaljára élni, és én olyan 10 éves lehettem, amikor megfogalmaztam magamnak, mert azt akarták, hogy édesapám ott maradjon, tanuljon ott tovább, tehát eloroszosodtunk volna, úgymond, és akkor 10 éves voltam, akkor azt mondtam apunak, hogy apa, mondom, olyan jó, hogy hazajöttél, én így magyar lehetek. Tehát és én szinte látom magam előtt azt a pillanatot, amikor ez a gyerek, ez a 10 éves Nelly ezt megfogalmazza magának, mert vallom, hogy az én nagy nyitottságom, ez az oroszoktól van, édesanyámtól kaptam, de a szívem és az agyam meghal a magyarságomért.
Mert az oroszok nyitottak?
Nyitottak. Aki nem ismeri őket igazából.
Abszolút nyitottak, hát csak gondoljatok bele abba, hogy amikor mi 1989-ben felvételizünk a színművészeti főiskolára Kijevbe, ugye ez még Szovjetunió, gondoljátok el, hogy minden évben volt egy Nacsála, egy kezdet nevezetű fesztivál, és az összes színművészeti főiskolás a köztársaságokból, Szovjetunióból, azok bemutatkoztak, egy csodálatos színházi fesztivál volt. És azok ott sokkal nyitottabbnak éreztem magamat, sokkal nyitottabb, sokkal hamarabb bementek, pedig határok voltak, és nem is kevés, körbe az, hogy sokkal jobban az izmusok, sokkal jobban be tudtak menni, és sokkal jobban működtek.
Volt egyfajta vérkeringés.
Itt sokkal zártabbnak éreztem
ezt, amikor idejöttem. Ez egy nagyon izgalmas.
De ez az én érzésem. Remény. Lehet, hogy ez nem így van, de nekem ez nekem ez
kulturálisan mindenképpen, akkor ez egy saját tapasztalat. Én nagyon picit visszacsatolnék Nellyhez, most ez megütött a fülemet, tehát neked édesanyád orosz, tehát neked elméletileg az anyanyelved az orosz, és az apanyelved a magyar.
És apa a magyar, és ukrán iskolába jártam.
Igen.
Tehát akkor képzelhetitek, milyen kavarodás volt az én kis fejemben,
lelkemben. Hát ez már önmagában ugyanezt, amit Zsolt mond, hogy így ez a kicsit ilyen multikulturális közeg. Tehát ez abszolút arra segít, arra tanít, hogy alkalmazkodj, hogy megismert, hogy megértsd a másikra.
Igen, egyébként ez egy érdekes dolog, mert hogy nekem vannak délvidéki barátaim, akik itt élnek már Magyarországon 20-30 éve, de például Zágrába járt egyetemre. És ugyanez, amit te most felhoztál, náluk egyébként talán még inkább tetten érhető, vagy másképp tetten érhető, talán ez a jobb megközelítés. Ők egészen másképpen gondolkodnak erről a sok nemzetiségi létről, nagyon modernül, azt mondjam, modernül, és nálatok is látok egy ilyet, hogy sokkal megengedőbbek vagytok.
Igen, tehát amikor gyerekkorunkban, amikor odahazan éltünk, tehát amikor ünnepelt a másik nemzet, vagy úgymond egy másik felekezet, amikor pravoszláv ünnep volt, akkor a magyarok sem dolgoztak, mert megtiszteltük a másik ünnepét, és oda-vissza. Hát az az öröm, hogy kétszer mehetünk el kántálni, vagy húsvétkor locsolkodni. Tehát ez ilyen pluszok voltak. És szerintem ezt a befogadó készséget, ezt a nyitottságot mi hoztuk magunkkal, mert hiszen hála legyen Vidnyánszky Attilának, aki többféle rendezőt hozott akár a Debreceni Színházba, akár a Nemzeti Színházba. Tehát ezeket az embereket meg kell tudni érteni,
matematikájukat meg kell érteni, tehát az ő rendszerüket, azok nagyon sok esetben egészen másképp rakja össze a dolgokat.
Ugye most van örmény, vagy grúz, van görög, van nagyon sokféle rendezésű darabot látni.
Lengyeltől kezdve grúzzal, franciával, orosszal, csak kivel nem dolgoztunk, magyar románnal.
Nagyon sok szálon kötöttök Vidnyánszky Attilához, és Zsolt, több nyilatkozatodban is olvastam, hogy nektek azért van egy izgalmas és dinamikus kapcsolódásotok. Ez hogyan hat a kettőtök munkájára, vagy a te saját művészi munkádra?
Mivel, hogy lényegét tekintve ő vett fel bennünket annak idén a színművészeti főiskolára, mindannyiunk részéről elmondhatom, hogy van egy ilyen apa-fiú jó értelembe vett kapcsolat. És ebbe az is benne van, hogy vita van. Hát vitázunk.
Főleg úgy, hogy Nelly egy néhány perc ezelőtt azt mondta, hogy olyan jókat tudunk vitázni. És egyébként valóban azért ez egy fontos emberi kapcsolódás, amikor konfrontálódunk, megoldódnak közösen a problémák.
Igen.
Így kell ezt elképzelni egy ilyen rendező, színművész, főnök viszonyban is?
Abszolút. Ami igazság szerint nagyon egészségesen valójában beregszázban működött, mert annyira
A létünk függött attól,
meg csak azzal foglalkoztunk, csak a színházak, semmi
hát
más nem volt.
Fiatalon ugye az ember így még van. Kevésbé szertágazó, és nagyon koncentrált.
Így van, és akkor az ott nagyon-nagyon tudott működni. Az teljesen világos volt, hogy amikor Debrecenbe mentünk többen Attilával, vagy akár a Nemzetibe, az már egy másfajta viszonyrendszer. De a mélyén a lényeg az nem változik.
Hát ő tanított meg bennünket azért gondolkodni, hogy nem csak egy kiszolgáló vagyok, egy bábú, hanem vele együtt, mint rendezővel gondolkodni hát a témáról, az előadásról.
Ezek ilyen közös alkotói folyamatok.
De ez valójában a többi rendezővel is ugyanígy működik. Tehát amikor jön egy-egy teljesen mindegy, hogy melyik országból rendező, akkor az ott arról van szó, hogy ne csak végrehajtsak, hanem együtt próbáljuk megteremteni azt a világot, amire ő adja meg a fő vonalakat.
Gyurcsi ezelő megakadt, mert ugye mondta, hogy apa, fiú, főnök. Nem mondta, hogy pont emiatt, mert én is így viszonyulok ehhez a helyzethez.
Egyébként
a főnök beosztott viszony a rendező
Őneki erről nem kell beszélnie. Én tudom, hogy én beosztott vagyok. Hát igen.
Ez egy nagyon kölcsönhatásban lévő szituáció, tehát igazából egyik őtök sem funkcionál a másik nélkül, nem? Egy jó színházban. Vagy nem, igen?
Én azt hiszem, hogy millió előadást csinált nélkülünk, és teljesen tud működni világa, és mi is nagyon sok olyan rendezővel dolgoztunk.
Igen, félreértető voltam, amikor egy helyzetben vagytok, tehát hogy akkor ott azért más... neked mást kell csinálni, és neki is mást, és mégis a kettőtöknek az energiáiból fog összeadódni egy jó előadás.
Mindannyiunk energiájából, mert abban amikor közösen csinálunk egy előadást, akkor ő adja meg a fő gondolatot, a filozófiáját, az egésznek az, hogy van, tehát mindig filozófia mellett megy a készítés, az előadás készítése, de én akkor is tudom, hogy én beosztott színész vagyok. Ez most nem úgy kell elképzelni, hogy a rendező az fölöttem van.
Igen, de ez azért, fontos, hogy ez nem egy ilyen hierarchikus rend, vagy az.
A rendezőnek egy eszköze de az vagy tulajdonképpen.
Bizonyos, tehát vannak előadások, ahol csak eszköz vagyok, és valamikor egészen társként kezel bennünket, mert az anyag, vagy az a gondolat, amire ő fölépíti, az ezt kívánja. Csak a mitemre is jött rögtön látni, hogy kik készítik együtt az előadást, és ki az a rendező, aki csak végrehajtott. Abszolút ki lehet szűrni az egészet.
És akkor ezek szerint inkább azzal a rendező típussal szeretek dolgozni, ahol ez a közös alkotói folyamat létre tud jönni?
Hát így lettünk nevelve, tehát általa lettünk. Tehát ő ösztökélt mindig bennünket arra, hogy ne csak végrehajtók legyünk, hanem közösen gondolkodjunk a rendezővel, meg a társainkkal, akivel együtt a színpadon vagyunk.
Amikor azt láttad, hogy a rendező jön egy olyan koncepcióval, hogy ő már mindent tud, tehát be akar. Én akkor is találok kis kapukat, hogy mikor tudom azért a saját kis gondolatomat be, és akkor mindig úgy mondom, hát ha csak ajánlok valamit, hogy lehet, és hogyha valami jobbat ajánlok, mint az ő elképzelése volt, akkor megengedte.
Tehát az a jó rendező, amelyik nem hülye már, bocsánat. Igen. Tehát abban a pillanatban neki tudnia kell, hogy bizonyos idő után mi színészek megyünk fel a színpadra. Muszáj, hogy a miénk legyen. Ha az nem az enyém, én úgyis végig tudom csinálni, hogy semmi közöm nincs hozzá, de annak nincs sok értelme.
Mondhatjuk ezt, hogy ez egy kicsit így az ego és a termék, maga a színdarab, a művészetnek a kis harca, hogy így abból hogyan jön ki egy
Biztos,
egy szintézis tulajdonképpen.
Ez mindig harc, de ez jó értelemben vett harc. Igen. Tehát azért
a dologért vagyunk, nem ellene.
A cél érdekében kell ütköztetni. Szerintem az mindig jó, hogyha van egymás iránti tisztelet, és ebből van ütköztetés.
Tia Zsolt és Szűcsön Eliszi művészek a vendégeink, itt a Kultúraliban Pár Jócsival beszélgetünk vele. Én egy picit visszahoznám, még nem leszek most kedves vagy kellemes a határon túli létet, hogy nekem az a benyomásom, hogy Magyarországon nem tudják az emberek, illetve tudják, de nem értik, vagy nem érik meg, hogy mi történik tőlünk 800 ezer kilométerre 700. Akkor azt mondod, hogy hazamész, akkor azt te pontosan tudod, hogy te úgy mész haza, hogy nem tudom, két éve ott voltak 100 ezeren, vagy 120 ezeren, most meg vannak 50 ezeren?
Magyarok. Hát, hogyha 50-60 ezeren vannak, szerintem az nagyon jó akkor.
Ezzel mit tudsz kezdeni, amikor hazamész? Vagy kezd mind a kettőtöket kérdezem, bocsánat, Neli, rád is nézek.
Hát most egyelőre ugye nem tudunk hazamenni, a férfiak nem voltak otthon két éve, én is másfél éve nem voltam. Egyszerűen nem merek átmenni, mert nem tudod, hogy visszafelé, hogy visszaengednek, vagy nem, és most erről nem akarok beszélni, hogy miért, de hát mi nem adtuk el a lakásunkat. De mi két lakiak szerettünk volna lenni, tehát itthonról hazamenni. És a fiunk...
A haza pontosan
a haza az ott van, Beregszászon, tehát Kárpátalján. Jó. És a fiunk például, ki másfél éves volt, tehát ő Debrecenben nőtt föl, itt Budapesten, és mégis azt mondja, hogy vigyél haza. Uh-huh. Tehát, hogy valamit azért kapott tőlünk, hogy a haza ott van, és hogy nem merjük eladni a családi házat, mert a szüleim sajnos meghaltak, és az is eladó a faluba, ő haza akar menni, ott akar majd tevékenykedni. Nem tudjuk, hogy mi lesz, ha béke is lesz, mi fog várni még ránk, vagyis azokra a férfiakra gondolok, akik nem voltak odahaza, nem voltak katonák, nem voltak a háborúba.
De miért te kaptál be hívót, Zsolt?
Az egész színház. Mindenki kapott.
Az egész színház?
Vigyázz Attilával az élén.
Mindenki kapott behívót. Csak mi most papíron fizetetlen szabadságon vagyunk, és lényegét tekintve az igazgatóasszony nem is tudja, hogy mi merre vagyunk.
Jó, ez.
Hát azért nem lep meg, mert a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen tanítok, és van kárpátaljai hallgatóm, és nagyon-nagyon nehéz a hazaingázása. Ugyanezt a nagyon erős kötődést érzem benne is, amit talán ez a nehéz helyzet még inkább felturbóz, és még érzékenyebbé, sérülékenyebbé tesz, és egyáltalán nem döbbentenek meg ilyen szempontból a szavaitok. Én egy picit feloldhatatlannak érzem ezt a helyzetet. Nem tudom, hogy benne lenni.
Hát mert tehetetlen vagy, annyira, amennyit tudsz segíteni a családnak. Nekem ott lakik például a nővérem a családjával, és pénzileg tudok neki segíteni,
igen.
Mert tudom, hogy ha nem nincs otthon mondjuk csak 100 000 forint, akkor nem tud elindulni se a kórházban, se sehová, ha baja lenne. 57 évesek a férjével, ő egy malomban dolgozik Beregszászon, hát hogy mi lesz még vele a sorsa, mert 60 évig visznek, sőt most már azt mondják, hogy 18 évtől fognak. Igen. Tehát itt bármi várható.
Hát én azért abban reménykedem, hogy ez előbb-utóbb azért ennek vége lesz, és az nagyon nagy dolog, hogy például a lányok a színházból, azok hazamennek hetente, és ott otthon játszanak, és akik otthon maradtak, akik otthon vannak, főleg a nők, azok elmennek színházba, mert szükség, tehát kell, sőt,
közösség,
nagyon sokszor,
erő.
Így van, nagyon sokszor Beregszászból vagy Kárpátaljáról szoktak jönni a színházba, a Nemzeti Színházba, buszokat bérelnek, és eljönnek egy-egy előadást megnézni. És akkor mi utána beszélgetünk és találkozunk velük. Senki nincs könnyű helyzetben, de az ott élő ukránok, oroszok, egyáltalán, mindenki nagyon
pont erről olvastam most egy cikket. Keressük szerintem mi is a kapaszkodókat, meg...
Picit nekem az egész színművészeti, hát majdnem azt mondtam, hogy munka, mert azt mondtátok, hogy ez munka,
van.
De a művészeti tevékenység egy kicsit más értelmet kap. Tehát ebben a helyzetben mondjuk amúgy is a határon túli magyarságnak, de most, mondjuk akkor, amikor te nagyon szépen artikulálsz, akkor az, hogy a magyar nyelvet őrzöd, ez egyszer csak egy más...
dimenzióba
más
kerül.
Ez a kapaszkodó,
és ez lesz a feladatunk, kötelességünk, amikor már haza lehet lesz menni, hazamenni, igen, játszani, és emelni többet. Föl megint kultúrán keresztül az emberek lelkét, hogy megint biztos vagyok, hogy nagyon sokan haza fognak térni. Mert eddig is a magyar, aki oda-haza élt, csak hagyjátok őket élni. Hát most meg már azt sem hagyták. Tehát nem kérdezte meg az állam, hogy hogy boldogul az a magyar család, és mégis nagyon sokan keresték a helyzetet, hogy hogyan, mert otthon szeretek élni. Például Zsoltnak a húga, a férjeve, ők otthon szerettek volna boldogulni, és otthon élni, és nem bármi tudjuk, lesz, visszamenni.
Nem tudjuk, hogy mennyien fognak visszamenni. Én szerintem nagyon ijesztő lesz majd, amikor kiderül, hogy mennyien mennek vissza. Én most nem az oroszokról, vagy az ukránokról beszélek, mert az egy végtelenül nagy ijedelem lesz. De a mi magyarok, hogy mennyien
mi lesz a magyar iskolákkal? Mennyit fognak bezárni, mert csak egy gyerek maradt esetleg?
És
ezek nagyon szép falvak. Ez egy gyönyörű világ. Ez egy nagyon-nagyon szép világ.
Én jártam többször is Kárpátalján, a Tisza összefolyás, igen, a Tatárhágó, a minden Munkácsvára, tehát, hogy nekem ezek nagyon meghatározó élmények voltak, és tényleg, amikor az ember kint van, és ugyanez ez a hatás ér, amikor kimész a Lőszfalhoz a Vajdaságban, és kimész Erdélybe, és érzékeled, ott vagy a helyiekkel, és az ő atmoszférájukba csöppen bele, akkor érzed át igazán.
És ezt kéne megérteni ők Budapest szívében lakóknak, hogy nem baj, hogyha ők ebből nem értenek és nem éreznek semmit. Semmi baj nincs. De akik mondjuk így gondolják, mint amit, ahogy te most ezt elmondtad, az ne legyen baj. Hagyják, hogy mások hadd éljék meg.
Igen.
Nincs ezzel semmi gond. Adja Isten, hogy majd az ő gyermekeik, vagy valakik, hát ha 100-ból csak egy gyermek, nem véletlenül vannak ezek a túrák, ugye?
Visszakanyarodtunk megint Zsoltnak ehhez a befogadás, elfogadás, nyitottság koncepciójához, és ezt én azt gondolom, hogy ez egy óriási nagy tanulási folyamat.
De hogy pozitívak legyünk, hogy ne legyen ilyen szomorú a vége, mert egyébként a helyzet az szomorú. A kultúra az talán pont az, ami még háború esetén is a határokat le tudja győzni. Tehát, hogy a kultúrával kell foglalkozni, arra kell helyezni a hangsúlyt, mert ott nincs határ. Az, akinek tetszik, lehet, hogy ez orosz, az találkozik vele.
Én Ivano Frankoszban játszottuk a Tótékat fordítással.
Öt évvel
ezelőtt. Soha nem fogom elfelejteni. Kiderült, hogy valami áramlott a színházban. Vagy azt hiszem, talán áram nem volt.
Igen, a zenével volt baj.
De Neli elmondja a történetet.
Intik nekem, én mint Mariska a színpadon kezdek, ugye sütök-főzök, és egyszer csak intik nekem, hogy nem tudunk kezdeni, mert nincs áram. És egyszer csak megszólalok ukránul a közönséghez, azok elájultak, hogy magyar színház mégis beregszáz, és hogy ukránul tisztán valaki. Mondom, szeretnék, ha énekelnék addig, míg megjavítanak valamit, és elkezdtünk így kommunikálni, de már intik, hogy kezdhetünk, mert megcsinálták. Mondom, tudják mit? Majd előadás után megígértem, énekelek. Lejátszottuk az előadást, ugye volt fordítás, tehát értették még szövegen keresztül is, hogy miről volt itt szó. Nagy taps, és a végén kiabálják nekem, és hol a dal? De ugye senki nem tud, a többiek semmiről, hogy én
mindenki
a tapsra így néz rám fel, hogy mit találtam már megint ki. És akkor mondom, jó, elénekelem. És van egy ukrán dal, nagyon szép, és kezdem énekelni, és akkor velem együtt a néző. Én annak örültem, hogy megint meg tudtam lepni a mieinket, egy semmiség volt, de megint tudtam adni egy másik nemzetnek, épp akkor az ukránoknak egy valamit, és elmondtam nekik is, míg egymás dalait énekeljük, míg egymás konyháját oda-vissza, ugye, főzzük az ételeinket, akkor köztünk nem lehet baj. És ugyanezt megtapsoltak, és azt mondták, hogy igazam van. Tehát, hogy tényleg a kultúrán keresztül lehet béke utat nyitni, és keresni a másik tekintetét, a másik kezét.
Hát legyen így.
Ez egy csodálatos végszó volt, Neli. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek. Szűcs Neli és Trill Zsolt voltak a vendégeink.
Köszönjük.
Nagyon szépen köszönjük a Kulturalit. Hallották. Szép napot.
Kulturali. Művészet minden mennyiségben Pál Julcsival és Mezei Dániellel a Rádió Cafén. Visszahallgathatod a Rádió Café 98.hu-n.